Szeretettel köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit. Kereki Zoltán vagyok, három gyerekes családapa, gyülekezetben szolgáló gyülekezeti tag, hívő ember, informatikus. Amikor megszülettem, az Isten olyan családba helyezett engem, ahol nem voltak hívő emberek. Sőt, édesapám párttag is volt, és az egész családunk az inkább ateistának volt tekinthető, mint sem hívőnek. És ebben a környezetben nőttem föl. Nagy hatással volt rám a bátyám, aki 11 évvel idősebb nálam. Ő abszolút hitetlen volt. A racionalitásban hitt, és ez is engem ebbe az irányba vitt tovább, hogy ilyen irányba növekedjek fel. Emlékszem még rá, hogy kis gimnazistaként én azt gondoltam, hogy én leszek az, aki majd egy új vallást alapít, és egy olyan Istent fog kitalálni, aki számomra szimpatikus, és nem pedig olyat, ami ugye a valóságban létezik, és akkor ő lesz az én Istenem. Tehát, hogy ilyen butaságok is megfogalmazottak bennem. Nem is tudtam például azt, hogy az általános iskolánkkal szemben ott van egy református templom, és abban a templomba kereszteltek engem annak idején reformátusként. Úgy nőttem föl ott a templom közelébe, hogy fogalmam sem volt, hogy ott vasárnaponként Isten tisztelet van. Aztán az életem úgy alakult, hogy a gimnáziumban nagyon szerelmes lettem az egyik osztálytársamba, aki katolikus hitben élt, bár rá inkább az élő hit helyett az a vallásosság volt jellemző, az egész családra talán, hogy rendszeresen vagy rendszertelenül eljártak misére, és hogy tisztelték az Isten, de a maguk módján, és úgy élték az életüket, hogy az Isten valahogy jelen volt, mert hogy katolikusnak lettek keresztelve. És akkor így kerültem egy kicsit közelebb a kereszténységhez. Jártunk időnként misére az egész családdal, de az életemben ennek sem volt nagy hatása. Aztán kapcsolatunk szorosabbra fonódott, lett belőle egy jegyes oktatás, katolikus templomban, meg katolikus esküvőt terveztünk. Ott azért megérintett a katolikus papnak a hozzáállása, ahogy Krisztusról beszélt, ahogy az élet szentségéről beszélt, de igazából ez sem adott nekem nagy mélységet az én hitemnek. Továbbra is egy olyan ember voltam, aki a saját erejébe bízott, aki úgy gondolta, hogy az az okosság, az a bölcsesség, ami megvan nekem, azok a képességek, azok majd alkalmassá tesznek arra, hogy az életnek próbáltatásait végig tudjam vinni, és így álltam neki mindennek. Tehát az Isten az semmilyen módon nem volt így jelen, azt gondoltam, hogy én mindent meg fogok tudni oldani. Hát ez úgy is tűnt, hogy ez így van, mert hogy az egyetemen egészen jól alakultak az évek. Egyrészt ugye felvettek a Budapesti Műszaki Egyetemre, már az is nagy szó, azt gondolom, utána egyre jobban sikerültek a vizsgáim, már ritka volt, hogy nem ötös vizsgákkal zártam a vizsgaidőszakot, és amikor eljutottunk odáig, hogy a diplomámat kell megvédeni, akkor valójában már úgy gondoltam, hogy lassan már kész leszek arra, hogy ebben a nagybetűs életben is megtegyem mindazt, ami szükséges, és hogy bebizonyítsam, hogy én vagyok valaki ebben a világban. Még az egyetemi éveim alatt a jegyes oktatás után esküvő is lett, úgyhogy így a kedvesem, aki gimnázium óta ismertem, 5 éves udvarlás után a feleségem lett, és úgy fejeztem be az egyetemet, hogy már egy külön lakásban élhettünk, mert az apósom az nagyon segítőkész volt, és biztosította számunkra a lakhatási feltételeket. És akkor így jegyzem meg, hogy ugye mondtam, hogy nem hívő családban nőttem föl, ez azt is jelentette sajnos, hogy az édesapám az bizonyos szempontból egy céltévesztett ember volt. A saját dolgaival elég nagy léptékben foglalkozott, de az, hogy édesapa, az számára nem bírt jelentéssel. Tehát nem tudta, hogy mit jelent igazából édesapának lenni, és sokszor az volt az érzésem, hogy azt se tudta, hogy mit jelent férjnek lenni. És sajnos voltak függőségei, nagyon sokat dohányzott, amikor lehetősége volt, akkor sokat ivott is, és ez azért megnehezítette a mi családi életünket, amit igazából akkor, amikor még gyermek voltam, ezt teljesen természetesnek gondoltam. Én nem is gondoltam, hogy ez más családokban nagyon másként van. Ilyen apát kaptam, mindenhol ilyen az édesapa, ilyen családom van, mindenhol ilyen a család, zárt burokban nőttem föl, ez volt a természetes. Apukám nagyon sokszor volt indulatos, volt, hogy verte a családot. A bátyám meg a nővérem jóval idősebb nálam, ők elég szépen kaptak aputól. Én inkább csak kisgyermekként, ilyen pelenkásként, meg kisiskolásként igazából csak azt érzékeltem, hogy mekkora a feszültség otthon. De anyukám hősies volt, ő kitartott a házasság mellett, ő kitartott mellettünk, védett, ahogy tudott bennünket, és hát így tudtam felnőni. Viszont akkor, amikor megházasodtam, akkor nem tudtam, hogy mit jelent apának lenni, mit jelent férnek lenni, mert nem volt igazából pozitív mintám, semmilyen mintám nem volt. Így a magam módján próbáltam fér lenni, hát ennek meg lett a következménye, mert 3 év házasság után a feleségem egyik napról a másikra azt mondta, hogy elhagy engem egy másik férfiért. Úgy gondolja, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy az ő gyerekeinek az édesapja legyek. És ebben valószínűleg volt valami igazság, mert hogy nagyon felkészületlen voltam még minden tekintetben. Tényleg nem tudtam, mit jelent édesapának lenni. Tényleg nem tudtam, mit jelent férnek lenni. Magam módján próbáltam meg mindent. A házasságunkból nem született gyermek, úgyhogy a feleségem az még időbe lépett ebben a történetben. Ez egy nagy teher, ami rám nehezedett ennek kapcsán. Ezt meg tudom fogalmazni most, hogy ezt azért tudta kimondani a feleségem, mert neki jó édesapja volt. Őnek olyan mintája volt, aki én is szerettem volna már akkor lenni. Olyan édesapa, aki odafigyelt a gyerekeire, aki kereste, hogy hogyan segíthet, előrelátott, próbálta a jövőjüket valamilyen módon terelgetni, áldozatot hozott a családért, a feleségért. Számomra ő a mai napig minta abban a tekintetben, hogy ő hogy tudott édesapaként jelen lenni. Természetesen árnyalódott a kép azóta, mióta én hívő lettem, azóta egy kicsikét már másképp látom a dolgokat, de mindig nagy tisztelettel gondolok vissza a volt apósomra, mert nagyon sokat kaptam tőle ebben a tekintetben. A válás az engem teljesen összetört. Én nem erre készültem. Én arra készültem, hogy meghódítom a világot, és helyette lett egy romhalmaz az életem. Darabokra törtem. Minden álmom összetört. Igaz, hogy megvédtem a diplomadolgozatomat, de ott álltam munkanélküliként. A nagy jövő reménye, ami tegnap volt, az holnap már egy ilyen sötét luk. Nem látok ki egy olyan alagút, amiben nincsen fény a végén. El kellett költöznem abból a lakásból, amit a volt apósom biztosított, mert azt tudtam, hogy nem, nekem közöm nincsen hozzá. Hogy az, aki az életemben a legfontosabb volt, az engem ellökött magától, és onnantól kezdve én teljes kétségbeesésben voltam. Nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben az, hogy öngyilkos legyek, de nem tudtam megtenni, és nem értettem, hogy miért nem tudom megtenni. És nagyon érdekes, hogy ilyenkor az szokott előjönni az emberben szerintem, hogy milyen szemét ez a másik, ez a házastárs, hogy hogy becsapott engem, hűtlen lett, hogy elhagyott, és hogy az esküjét is megszegte, és vagy lehetne még sok mindent mondani rá, én benne meg az jött elő, hogy mit hibáztam. És ez nagyon fájt. És akkor előjött újra az Isten, de úgy jött elő, hogy ő engem nem vett meg ezért. Hogy nem azt mondja nekem, hogy hát Zoli, nagyon elrontottad az életedet, ezt magadnak kerested. Te csináltad saját magadnak, hát ez van, hát erre vagy képes. Most aztán jó, kinevetlek téged, mert én segíteni akartam, de te ezt nem akartad. Hanem úgy jött hozzám, hogy segíteni szeretne. És amikor az Istenre gondoltam, akkor mindig az a fajta békesség volt bennem, hogy ő engem így elfogad. Én nem tudtam magam elfogadni így, de ő így engem elfogad. És akkor elkezdtem keresni őt. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy az Isten már a magukat évekkel ezelőtt elültette bennem. Vissza tudok emlékezni arra, amikor első éves egyetemista voltam, megismertem egy csoporttársamat, aki úgy jött vissza a nyári szünetről másodévben, hogy megtért. És bizonságot tett az egész csoport előtt, és arról beszélt, hogy az Isten hogy mentette meg az ő életét. És láttam, hogy az élete megváltozott teljesen, ott hagyta a műszaki egyetemet, és ma misszionáriusként dolgozik, egy missziós központot vezet. És hogy ez a pálfordulás engem melbevágott, hogy honnan van neki ehhez ereje? Mi vitte erre rá? Hát annyira laza, vidám élete volt. Mi az, ami miatt ő neki ezt kellett tennie? Mi volt az a jobb dolog, ami miatt más irányt vett az élete? Itt megálltam a gondolatokban, de szöget ütött a fejemben. Aztán emlékszem rá, hogy mikor itt volt Billy Graham a Népstadionban, és evangelizációt tartott. És az evangelizáció is megérintett engem, a sok ember, azok a szolgálók, akik körbevettek bennünket, segítettek, utat mutattak, látszott az ő szelídségük, kedvességük. Bennem ez is egy nagyon mély nyomot hagyott. Mikor hazamentem, emlékszem rá, hogy otthon leborultam az ágyam elé, és imádkoztam az Istenhez, és azt mondtam, hogy ha te vagy, akkor nekem szükségem van rád, és bűnvallással éltem, és elmondtam, hogy nekem szükségem van arra, hogy az Isten megváltoztassa az életemet, és emlékszem még most is rá, hogy libabőrös lettem, fölállt a szőr a karomon, és éreztem, hogy valami különleges dolognak vagyok a részese. Nem történt változás, tehát hogy mindezek ellenére maradt a régi életem, maradtak a régi céljaim, hogy én magam erejéből mindent megoldok, És még van még egy ilyen pont, amikor már házasok voltunk, és egyszer csak becsöngettek hozzám, és akkor mondták, hogy a református gyülekezetből jöttek, és látja a lelkész, hogy én még nem konfirmáltam, és arra kér, hogy most indul egy felnőtt konfirmációs csoport, menjek el, és akkor vegyek ezen részt. És akkor én meg úgy gondoltam, hogy ó, nagyszerű, lesz nekem egy egyetemi diplomám, nemrég szereztem meg a jogosítványt, na most akkor lesz egy konfirmációs papírom is. És elmentem. És nem hívőként, megtanultam a bibliai igéket, megtanultam a bizonságtételeket, amik fontosak voltak, azt vissza tudtam mondani. Volt egy ige, ami akkor úgy megérintett, ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, hogy aki Isten közelében van, annak igazából az ellensége porszám, és azért ez nagyon pozitív volt, de itt megállt megint a történet nálam. És amikor össze voltam törve, mert a feleségem elhagyott, mert az egész életem romokban volt, és éreztem az Istennek ezt a nagy vonzását, akkor hirtelen minden a helyére került. Helyére került az, hogy azok a bibliai igék, amiket tanultam, azokat már elkezdtem érteni. Korábban élettelen szó volt, és akkor pedig én megértettem, hogy az Istennek, az élő Istennek a szava, ami életet formáló szó. Megértettem azt is, hogy az az imádság, ami évekkel ezelőtt elhangzott, azt az Isten nagyon komolyan vette, csak várta a lehetőséget, hogy mikor tudja rajtam behajtani. És most elérkezett az idő, hogy behajtsa rajtam ezt az imádságot, és amikor igen tudtam neki itt most már összetörve mondani, hogy Uram, az én életem romokban hever. Én szeretném, hogy rajtad épüljön újjá. És akkor elindult egy új világ az életemben, egy teljesen új élet. Elkezdtem keresni azt a hívő embert, aki második éves egyetemistaként bizonságtételével megérintett. Akkor volt vele egy nagyon jó beszélgetésem, elkezdtem keresni a gyülekezetet, hogy van egy csomó kérdésem, és szeretnék rá válaszokat kapni, és a gyülekezet befogadott, és rögtön az ottani ifjúsági csoportnak az egyik tagja lettem. Ezt éppen Faragó Csaba lelkipásztor, akkor még teológus hallgató vezette, és így kerültem be a Dunaharaszti Református Ifjúságba. Így indult az én hívő életem, egy hatalmas nagy pálfordulással. Én, aki úgy gondoltam, hogy megváltom a világot, végül is a Krisztus engem váltott meg az ő szeretetével. És még annyi, hogy nagyon sokáig, hát hónapokig úgy éltem az én frissen megtért hívő életemet, hogy minden bűnöm eltöröltetett, minden rendben van, és most valami teljesen új dolog kezdődik, és ez igaz is volt, csak azért előjöttek újra a régi bűneim. Azok, amikre úgy gondoltam, hogy ezeket most már el lehet felejteni, mert hogy az Isten megváltott ebből engem, én most már szabad vagyok, de ennek ellenére újra és újra előjöttek a dolgok, és én kétségbe estem. Először azért estem kétségbe, hogy nem történt semmi változás. Utána meg azért estem kétségbe, hogy az Isten ehhez mit fog szólni? Tehát, hogy ő engem tisztára mosott, és én meg újra és újra beszennyezem magam, ezt hogy lehet akkor túlélni? Tehát, hogy meddig fogja ezt az Isten elviselni, hogy öcsém, én téged hányszor rakjalak még tisztába? És akkor olyan jó volt egy beszélgetés egy fiatal teológussal, aki arról beszélt, hogy az Istennek a kegyelme az nem csak a múltbeli bűneimre igaz, hanem a jövőben elkövetett bűnökre, és hogy ebben az egész földi életünkben mi nem leszünk tökéletesek. Krisztusibbá válunk évről évre, de nem leszünk tökéletesek, nekünk az életünk minden utolsó lélegzetvételünkig szükségünk van Krisztus megváltására, hogy a mi cselekedeteink önmagában kevesek lesznek ahhoz, hogy mi megállhassunk Isten előtt. A halálunk pillanatában is azért lehetünk hálásak, mert meg Krisztus állt meg Isten előtt kereszt halálával, mi pedig ezt az áldozatot tudjuk elfogadva, ezt a megváltást tudjuk magunkkal víve az Isten színe elé, tudunk tiszták lenni Krisztusért, és nem pedig magunkért, és elmondott egy bibliai igét, ami azóta is igazából nagyon sokat jelent nekem, ez az Efézusiakhoz írt levél, második rész, 8.-9. verse, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És ez azóta is nagyon sokat jelent nekem, hogy akkor, amikor én nagyon a cselekvésemre akarom helyezni a hangsúlyt, akkor mindig tudjam, hogy én nem azért vagyok kedves Isten előtt, mert hogy nagy dolgokat teszek, hanem azért vagyok kedves Isten előtt, mert az ő teremtménye, meg az ő gyermeke vagyok, és minden ebből következik. Az, hogy én bármit tudok tenni, az abból következik, hogy az Isten gyermeke lettem, és az ő képmására lettem teremtve.
Hogyan változtatta meg Isten az életedet?
Nagyon sok minden megváltozott. Ugye azt mondtam, hogy kezdetben az volt, hogy én váltom meg a világot, aztán az lett a vége, hogy Krisztus vált meg engem, és az az értékrend, amit az Isten adott, az a fajta világlátás, hogy más szemmel tudom a világ dolgaira nézni, az alapvetően megváltoztatta azt, hogy én mit tartok értékesnek, mit tartok értéktelennek, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos. Természetesen ez nem úgy zajlott, hogy egyik pillanatról a másikra kinyílt a szemem, és akkor mindent másképp láttam, hanem az Istennek van egy ilyen programja, ez a megszentelődés programja, ami minden emberre egyénileg van szabva, és ebben a programban kerültem bele én is, és bizonyos dolgok elkezdtek változni lassan az életemben. Valamit észrevettem rögtön, és így rácsodálkoztam, hogy ezt én már másképp gondolom. És vannak olyan dolgok, amik évek múlva, amikor visszatekintettem, akkor jöttem rá, hogy ebben én már nagyon sokat változtam. Ezek így történtek az életemben. Az egyik fontos dolog, ami számomra nagyon-nagyon fontos volt, hogy én a hitem mellé szerettem volna tudást is ragasztani. Tehát én azt gondoltam, frissen megtértként, hogy ezt a világon mindenkinek el kell mondanom, ezt csak úgy tudom elmondani, hogyha én is lelkész leszek. És elkezdtem kutatni, hogy hogyan lehet belőlem lelkész. Nézegettem a továbbtanulással kapcsolatos információkat, és azt láttam, hogy sehol nincsen olyan református lelkészképzés, ahol én 1993-ról beszélünk, a levelezőn tudjak lelkészé lenni. Ez nagyon elszomorított, mert hogy én ugye frissebb egyetemet végzett ember voltam, nekem gondoskodnom kell a saját ellátásámról, én nem térhetek vissza a nyugdíjas szüleimhez, hogy ők gondoskodjanak rólam, ezért olyan tanulási módot kell választanom, amit munka mellett is lehet végezni. És akkor éltem meg először azt, hogy az Isten valamikor úgy vezet, hogy ajtókat zár be. Hogy ő nem akarja, hogy én lelkész legyek. És ezért egy zárt ajtót adott nekem. És akkor én ezt tudomásul vettem, és azt néztem meg, akkor mi az, ami lehetséges nekem. Így volt az, hogy Nagykőrösre beadtam a jelentkezést, levelező hitoktató hallgató lett belőlem, és akkor a hitoktató képzésen nagyon-nagyon sok minden információt, ismeretet szereztem a Bibliáról, a hitről, a kereszténység történetéről, és még nagyon-nagyon sok mindent, ami fontos, és ami most már az életemnek a része lett. És akkor először azt gondoltam, hogy majd a Faragó Csabával leszek együtt, ő lelkész lesz, én meg hitoktató, és akkor ilyen nagyon romantikus képek voltak, hogy majd elmegyünk valahol a vidékre, egy kis faluba, és akkor majd egy vál-vál vetve fogjuk majd a hitet az emberek számára terjeszteni, és sok-sok örömmel és sok-sok küzdelemmel, de Istennek a harcosai leszünk. Hát nem így alakult, ezt is tudomásul vettem, hogy az Isten más utat szánt Faragó Csabának, és más utat szánt nekem. Ebben azért nekem nem csak békességem, hanem örömöm is lett ebben a más útban. Voltak kudarcok, hosszú-hosszú történet, de végül én a büntetés végrehajtásnál kötöttem ki, ott lettem informatikus, 1998 óta ott dolgozom, és meg lehet kérdezni, hogy akkor miért végezted el a Kereki Zoli ezt a hitoktató képzőt, hogyha te informatikusként keresed a kenyeredet. A gyülekezeti szolgálat a válasz nekem. Én ifi vezető voltam nagyon sokáig, utána gyülekezetben házi csoportvezető vagyok, és csoportalkalmakat tartok. Járok gyülekezetekbe előadást tartani a harag és a megbocsátás témakörében. Presbiter voltam több mint 20 évig. Nagyon-nagyon sok gyülekezeti szolgálat köthető ahhoz az ajándékhoz, hogy én elvégezhettem a hitoktatás képzését.
Szüleid, családod mit szóltak a megtérésedhez?
Azt gondolták, édesanyám majdnem szó szerint úgy fogalmazott, hogy jó-jó fiam, örülök neki, de nem kell túlzásba esni. Nagyon aranyos volt, mert hogy én azt hittem, hogy őt meg fogom téríteni egy pillanat alatt, mert látni fogja az ilyen láng lelkű szeretetemet meg, hogy tudok bizonyságot tenni, de hát meg kell tapasztalnom, hogy nagyon nehéz otthon bizonyságot tenni. Hogy nagyon nehéz úgy hitelesnek lenni, hogy az egész család az azt lássa, amit én szeretnék mondani, meg én szeretnék mutatni. Neki megvolt a 24 évjük arról, hogy én milyen vagyok, és akkor igazából ezen a szemüvegen néztek nagyon sokáig, de édesanyáma sokat változott. Ő később gyülekezetbe járó ember lett, és a halálos ágyán már úgy tett bizonyságot, hogy ő megy a Krisztusához. Tehát nem azt mondta, amit korábban, hogy ilyen személytelen, hogy van az Isten, és akkor az Istennek meg kell felelni, hanem azt mondta, hogy a Krisztusomhoz megyek. Ez számomra azt a személyes kapcsolatot jelentette, hogy ő már ismeri őt.
Kedves hallgatók, Kereki Zoltán tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.